Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
A Szent István Rádióban.
Az olajszállításokat haladéktalanul meg kell indítani, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Orbán Viktor azt írta, a kormány tudja, hogy a vezeték működőképes, és azt is, hogy Zelenszkij elnök politikai döntése miatt nem indultak újra az olajszállítmányok Magyarország irányába. A miniszterelnök hangsúlyozta, a kormány elvárja Ukrajna elnökétől, hogy tegyen eleget az unió és tagállamai felé fennálló kötelezettségeinek, és indítsa újra a barátság kőolajvezetéket. A miniszterelnök a Kossuth Rádió reggeli műsorában úgy fogalmazott, Magyarországot megtámadták és olajblokkád alá vették. Orbán Viktor elmondta, a nap folyamán telefonon konzultál Robert Fico szlovák miniszterelnökkel, hogy a további közös lépéseket összehangolják, mert mindenképpen el kell érniük, hogy Zelenszkij nyissa meg a barátság kőolajvezetéket, és újra jöjjön a kőolaj. Kifejtette, először felmegy a benzin ára, 1000 forint környékén lesz a MOL szakértői szerint, majd ez olyan áremelkedéseket okoz a gazdaságban, amely teljesen összezavarja a normális működést. Nem túlzás azt mondani, hogy káosz alakulhat ki, értékelt. Hozzátette azt is, hogy a horvátoktól azt várjuk el, hogy teljesítsék a szerződéses kötelezettségeiket. Ha megérkezik a MOL tankerhajója a horvát kikötőbe, ott az olajat ki kell emelni a tankerhajóból és csővezetéken keresztül fel kell juttatni Magyarországra. Ez Horvátország számára nem egy lehetőség, hanem kötelesség. Nem tehetik meg, hogy nem juttatják föl Magyarországra ezt az olajat, tette hozzá. Csütörtökön Budapesten találkoztak, majd zárt ajtós megbeszélésük után közös sajtótájékoztatón számoltak be az ott elhangzottakról a visegrádi négyek parlamenti vezetői. Richard Rási, a szlovák nemzeti tanács elnöke úgy fogalmazott, hogy a V4-et az egyik legstabilabb formátumnak tartja. Emlékeztetett, a visegrádi négyek létrehozásának 35. évfordulóját ünneplik. Meggyőződésének adott hangot, hogy sok a közös vélemény, például az EU bővítésének, az energiabiztonságnak, a kohéziós politikának, az interkonnektivitásnak vagy a külső határok védelmének a kérdésében. Hangsúlyozta, hogy koordinált fellépést tud elképzelni, ugyanis a négy ország lakossága 65 millió, ami az EU lakosságának 14%-át jelenti. Koncertekkel és gyermekprogramokkal is várja a közönséget a Concerto Budapest a Mozart napon március 8-án a Zeneakadémián. A koncertekkel párhuzamosan két alkalommal 11 és 15 órakor a gyermekeket várja programokkal Simon Izabella zongora művész a Zeneakadémia kupola termében. Megjelent a 4. Károly emlékkönyv című kötet. A Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT kiadásában olvasható, később digitális könyvként is elérhető tudományos igényű reprezentatív kiadványt Budapesten mutatták be. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes, akinek az írása szintén megjelent a kötetben, a kiadvány ünnepélyes bemutatóján elmondta, 4. Károly annak a két világnak a határán állt, ami egyfelől történelem, másfelől kihívásaival és meg nem oldott problémáival közvetlenül hat ki napjainkra, gondoljunk Trianonra vagy Közép- és Kelet-Európa helyzetére. Kiemelte, 4. Károly volt az a Habsburg uralkodó, akit a magyar nemzet első pillanattól kezdve fenntartás nélkül fogadott el királyának. A miniszterelnök helyettes a kötetet méltatva, amelynek főszerkesztője Bódvai András kiemelte, hogy az előszót Erdő Péter bíboros, esztergom budapesti érsek írta. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ laboratóriumi vizsgálatai során két az Európai Unión kívülről rendelt ékszer esetében a megengedett határértéket jelentősen meghaladó kadmium tartalmat mutatott ki. Az egyik termékben a kadmium szint az előírt határérték 5200 szorosát, a másikban 3900 szorosát ért el. A közlemény szerint a vizsgálatokat az NNGK a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság együttműködésével célzott ellenőrzési projekt keretében végezte. A közös program célja, hogy felhívja a figyelmet az Európai Unión kívülről, jellemzően kelet-ázsiai online piac tereken keresztül érkező termékek lehetséges kockázataira. Végül az időjárásról. Gyengén fátyol felhős, napos, száraz időre számíthatunk szombaton. A délkeleti szelet főként az Észak-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 11 és 17 fok között várható majd. Híreinket hallották.
Kind of light that never shone on me. I want my life to be a live with you, live with you. There's a way. Everybody said to do each and every. To love somebody the way I love you. In my parade I see your face again. I'm a man. Can't you see what I am? I'm living, I breathe for you. But what good does it do if I ain't got you? Ain't got you. Baby, you don't know what it's like. Baby, to love somebody the way I love you. love somebody, to love somebody the way I love you.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Auksz Elizát.
Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm a meghívást.
Az írás, illetve a tanítás. Melyik a nagyobb szerelem? Lehet-e ilyet kérdezni?
Lehet, és egyértelműen tudom rá a választ, az írás. Nekem az már kiskorom óta az életem része, már akkor az volt, amikor még csak cirkalmas betűnek tűnő valamiket rajzolgattam, akkor még meg sem fordult a fejemben, hogy én valaha tanári pályán fogok kikötni, úgyhogy ez később került hozzá.
És hogy jött egyébként a tanárság? Tehát az irodalom maga emiatt lettél végül magyar tanár, vagy volt valami mások is esetleg?
Én úgy jelentkeztem a tanárszakra, hogy magyar tanár, könyvtáros tanár, és egyértelműen a könyvek szeretete miatt. Nem tudtam akkor még, hogy fogok-e valaha tanítani, vagy meg fogom-e szeretni a pályát, de tudtam, hogy olyan irodalmi alapot tud nekem adni, akár a nyelvészet terén, akár az irodalom történet során, az a szak, hogy muszáj elvégeznem, és hát a könyvtárszak pedig adta magát, hiszen ott is ezek az alapok, mondhatni, kiegészültek, és nekem mind a két szak egyformán tetszett, és egyformán sokat adott hozzám, íróként is, meg tanárként is.
De ez jó, mert ugye akkor úgy érezted, hogy ez az, ami a legjobban meg tudja alapozni mondjuk az írói karrieredet, vagy hogy ugye mindenkinek, ha akar egy mesterséget kezdeni, akkor ahhoz kellenek az erős alapok. És így adja magát, hogy ha író akar lenni valaki, akkor az nagyon jó, hogyha pont ezt a két szakot választja hozzá, hiszen a könyvtárban, ahogy te is mondtad, ott van minden, ami hozzáférhető, és ugye mindig azt szokták tanácsolni a kezdőíróknak, nem tudom, hogy te ezzel mennyire értesz egyet, meg a költőknek is, hogy olvasson minél többet, jó sokat.
Pontosan, én is pont ezt kaptam meg legelőször, amikor elkezdtem írni és megmutatni a külvilágnak, hogy milyen történeteket alkotok, nem csak a fiókomnak. Az első és legfontosabb tanács, amit kaptam, hogy olvassak sokat. Hát a tizenéves fejjel én ezt kicsit sértőnek éreztem, hogy már valaki a zsenialitásomra ilyet mondani, de utána rájöttem, hogy ezek jogos észrevételek és jó szándékú kritikák, úgyhogy megéri rájuk hallgatni. És hát a magyar szak, illetve a könyvtárszak az pont, hogy a legolvasósabb szakok közé tartozik, nem véletlenül, és nagyon sok olyan irodalmi alkotással sikerült megismerkednem az 5,5 év alatt, amik szélesítették a látókörömet, és szerintem ezért is tudtak olyan sokat adni nekem a kurzusok a képzés során.
Miket szeretsz olvasni?
Hát én főleg a zsánert szeretem, a fantasy, illetve akár a realista, tini, romantikus regények nekem nagy szerelmeim. Ezek könnyebben emészhető művek, mint mondjuk egy Háború és béke, de az volt a jó a magyar szakban, hogy olyan művekkel ismerkedhettem meg ott, amik inkább a szépirodalmi vonalat képviselték. Ott is voltak persze ifjúságirodalmi könyvek, mert volt ilyen kurzus, de azokat már ismertem, mert én is ezeket szeretem főleg, meg hát ebben is írok, de azért kell a szókincs fejlesztés, a leírások fejlesztése terén, hogy az ember olvassa a klasszikusokat, mert azokból azért nagyon sokat lehet tanulni.
A klasszikusokból van olyan kedvenced, akinél úgy érzed, hogy hatással volt rád, vagy szívesen veszed le még most is a polcról mondjuk?
Most el kell gondolkodnom rajta. Madácsnak az ember tragédiáját én nagyon szeretem. Azok az erkölcsi kérdések, amiket felvet, azok a szimbólumok, ahogy végigjárják a szereplők az emberiség fejlődésének az útját, az nekem hatalmas inspiráció, és egyébként pont azt tanítottam most nemrég az osztályomnak, úgyhogy így próbáltam rájuk ragasztani egy kicsit a lelkesedésemből. Hát meglátjuk, hogy mennyi sikerrel.
Hát igen, jövőre, hogyha írtok majd egy dolgozatot, miért emlékeznek a tavalyi évből, akkor ez biztos, hogy elő fog kerülni. Magyar szerzőt említettél. Magyar inkább, mint a külföldi, vagy nincs ilyen kategorizálás nálad?
Nálam nincs ilyen kategorizálás. Nagyon sokan úgy vannak a magyar szerzőkkel, hogy félnek tőlük olvasni. Nem tudom, ez hogy alakult ki. Talán egy kis sznobizmus is van benne, hogy a külföldi szerző, főleg, hogyha angol szász, akkor az már csak jó lehet, míg a hazai saját az nem kell. Pedig én nagyon sok jó magyar szerzőtől olvastam. A Kós Patrícia vagy Szabó Krisztina könyvei engem nagyon inspirálnak, ők is ifjúsági fantazikat írnak, nem meglepő, hogy ezeket szeretem a legjobban. de szerintem még nagyon sok olyan szerzőt tudnék mondani, akitől megérni olvasni, csak sokan félnek ettől, és egyébként szerintem ezért is van, hogy nem egy szerző választ valamilyen álnevet magának, ami kicsit külföldiesebbül hangzik, pedig én nagyon szeretem, amikor a szerzők felvállalják a saját nevüket, a belívben így is, úgy is ott lesz a név, úgyhogy szerintem büszkék lehetünk arra, hogy magyar szerzők vannak, akik minőséget alkotnak, és én ezt mindig igyekszem népszerűsíteni.
Meg úgy látom, hogy egyre szélesebb is a skála meg a kör, tehát hál' Istennek amennyire, ugye még a mi időnkben is a klasszikusokat mondták a gyerekirodalomból is, és lassan ezért eljutunk odáig, hogy most már a kortárs szerzők is rengeteget és nagyon jó könyveket írnak. Tehát ha bemegyünk a könyvesboltba, akkor ott a polcokon rengeteg jó magyar szerzőnek nagyon jó kortárs. Mondjuk, hogy könnyű, de ez is szerintem inkább a magyar nézőpontra jellemző, hogy ennyire elkülöníti egymástól az úgynevezett szépirodalmat, illetve a nagyon sokszor lektőr körébe sorol dolgokat, holott nagyon sokszor nagyon jó művek vannak közöttük.
Igen, én is ezért félek sokszor azt mondani, hogy szeretem a kortárs irodalmat, mert olyankor sokszor megkapom, hogy szép irodalom vagy lektőr, mint hogyha csak ez a két kategória létezne, és épp ezért igyekszem olyan finoman fogalmazni, hogy nehezebben, meg könnyebben emészthető, pedig ez sem egy jó kategorizálás. Lehet, hogy a nyelvezete valamelyik műnek egyszerűbb, de a szép irodalomban is van nagyon sok ilyen alkotás, tehát hogy ez nem mérvadó kategóriája annak, hogy valami most akkor lektőr vagy szép irodalom, meg hát ezek a kategóriák, ugye, ahogy te is mondtad, összemosódnak, úgyhogy ez is az előítélet része.
Igen. Meg ha belegondolok, hogy talán Babics mondta azt, hogy ő is azt szeretné, hogyha az ő műveit ponyván árulnánk, mert úgy jutna mindenkihez.
Igen.
Tehát, hogy ez úgy látszik, hogy ez a szemlélet már akkor meg volt, és azóta se oldódott fel igazán az irodalomban.
Legalábbis Magyarországon legalábbis nem tűnik úgy.
Amikor az első könyved megjelent, az ugye 2022, és ha jól tudom, az pályázatra írtad. Ha ez volt az első, akkor mindent feltettél a pályázatra, hogy na most elkezdem, befejezem, megcsinálom, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz, vagy egyébként is megírtad volna már az első. Tehát, hogy segítette az, hogy szorított egy határidő?
Mindenképpen segített a határidő. Ez nem az első próbálkozásom volt regények terén. Azok közül a korábbi alkotásaim még a fiókban vannak. Az egyiket szeretném most nyáron elővenni és átdolgozni, de a határidő volt az, ami azt mondatta velem, hogy jó, leülünk, megírjuk. Most már nem lehet tovább halogatni, mert az Ózonőrök alap ötlete is évek óta újra és újra átírásra, átgondolásra került, és itt már tényleg volt egy olyan határidő is, meg kritériumok is, amikhez alkalmazkodni kellett. Meg volt szabva, hogy milyen hosszú lehet, kiknek szóljon, mi legyen a fő irányvonal, ugye itt vagy az utazás, vagy a környezetvédelem volt a regényes természet pályázaton, ami hívószó volt, és ezekre kerestek ifjúsági regényeket. Még a közönség is be volt lőve, hogy olyan 10-13 éves korosztálynak, ha jól emlékszem, és hát ez azért van, akinek megköti a kezét, nekem segítség volt, hogy be tudjam határolni, hogy most akkor kiknek írok és mit.
Tehát könnyebb volt úgy dolgoznod, hogy megvoltak a keretek, és nem mindent neked kellett eldönteni?
Sokkal.
Mert én nekem mindig az a tapasztalatom, hogy amikor kreativitásról, alkotási folyamatról beszélünk, akkor így, ahogy mondtad, hogy van, akinek segítség, ha vannak mankók vagy határok, van, akinek nem. De hogy a legtöbb ember azt szokta mondani, hogy azért nem baj, ha megmondják, hogy körülbelül mégis mi legyen, mert hamarabb jut dűlőre. Nem magának kell egyedül eldönteni, hogy mi az, ami benne maradhat, melyik irányba térhet el.
Igen, én teljesen az a kategória vagyok. A másik kategória, amit én már sokat hallottam, hogy ne szóljanak bele abba, hogy én mit írjak. Tehát ez a két véglet van, amiről én tudok. Én az előbbi vagyok, aki szereti azt, hogyha megszabják, hogy mik azok a keretek, amik között mozoghatok.
De ezek szerint akkor tényleg, ahogy megtanultál írni, onnantól írsz.
Igen.
És akkor miket írtál először? Mert ezért a regény gondolom, hogy nem regénnyel kezdted, bár előfordulhat.
Hogy mik lehettek a korai zsengéim, talán akkor is valamilyen cselekményesebb, hosszabb történetekben gondolkodtam. Nyilván nem lettek leírva hosszan, de a fejemben kész regény sorozatok alakultak. Írtam verseket is, novellákat is. A novellákat egyébként először nem szerettem. Azért kezdtem el őket írni, mert a regényeim nem voltak még olyan minőségűek, és kicsiben kellett gyakorolnom, akár íróiskolás képzésre, akár csak magamnak, hogy fejlesszek valamilyen készséget. és a novellák, akár hogyha egy-két oldalasak is, már megmutatják, hogy az ember mennyire tudja formálni akár a cselekményt, a hangulatokat, a leírásokat, párbeszédeket. Úgyhogy én, nekem igazából ezek voltak a gyakorló feladataim a későbbi regények előtt.
Tanultál egyébként? Tehát jártál valamilyen kurzusra?
Igen, a könyvmaj képző kiadónál voltak íróiskolai képzések. Ezek online felületen zajlottak. Egy vagy két hónapos képzések voltak. Én elvégeztem a fantasy világépítést, az ifjúságit, a meseírót, a New Adultot, ami a fiatal felnőtteknek szóló zsáner művekkel foglalkozott, meg a párbeszédet.
Tehát akkor gyakorlatilag, ami téged érdekelt, azt mind megnézted és megcsináltad.
Nagyjából igen.
És tudod-e kamatoztatni, hogy érzed, hogy milyen volt a képzés, mennyire álltál készen előtte, és mennyit tett hozzád?
A legelső képzésem az ifjúsági volt, akkor még csak ismerkedtem az írástechnika fogalmával egyáltalán, akkor szembesültem azzal, hogy nem csak úgy működik az írás, hogy én gondolok valamire, azt leírom, és mehet is a nyomdába. Kicsit sok volt számomra, főleg, hogy 17-8 éves lettem, amikor az első kurzusomat végeztem, és hát olyankor még nekem sok, hát mondjuk ki, pofon kellett, elutasítás vagy negatív kritika, hogy rájöjjek, hogy igen, az írás is egy szakma, és fejlődni kell benne, hogyha az ember el akar érni valamit, és egyébként mind a mai napig én igyekszem fejlődni, és azokat a tanultakat kamatoztatni, amiket én ott vagy elméletben, vagy gyakorlatban kaptam tananyagot az oktatóktól.
Ugye beszéltük, hogy az első könyvet 22-ben az Ózonőrök. Ezt követte a Mögöttem a jövő. Egy pár szót mondasz nekünk arról?
Ez egy időutazós, szintén ifjúsági történet. Hasonlóan rövid, 100-130 oldal közötti, mint az Ózonőrök. És ez is olyan 12-14 éves korosztálynak szól. Hát egy karácsonyi történetről van szó, ahol a főszereplő lánya Covid időszakban éli meg az első karácsonyát 2020-ban, és hát nem egy boldog, önfelett ünnepről van szó természetesen. És hát egyrészt az iskolai zaklatás miatt, főleg online térben, másrészt pedig a járványhelyzet miatt arra gondol, hogy milyen jó lenne, hogyha egy másik korban, nevezetesen a 80-as években lehetne fiatal, amikor még nem csak a vírus, de a telefont sem ismerték. És ahogyan az lenni szokott, a kívánsága valóra válik, mert ott is találja magát, csak hát rá kell jönnie, hogy ott sem fenékig telj fel az élet, és hogyha beilleszkedni nem is, de az elkövetett hibáit helyre kell hoznia, máskülönben, hogyha vissza is kerülne a jelenbe, akkor sem mehetne minden úgy, ahogy, mert beleavatkozik az időbe. Úgyhogy ez egy jól ismert mintára épül, de a Covid miatt szerintem egy újdonságot hoz be, amivel még talán mindig küzdünk, hogy feldolgozzuk.
Hát te is fiatal voltál, amikor a Covid időszak volt, te hogy élted meg egyébként?
Én egyetemista voltam akkor, és nagyon rosszul éltem meg. Nem az online oktatás volt a baj, mert én azt szerettem, főleg amiatt, hogy le is betegedtem elég súlyosan abban az időben, és nekem segítség volt, hogy nem kell még bejárni, stb. Nem is tudtam volna. De az, hogy az ember elhatárolódik ilyenkor térben, és sokszor nem csak térben, az ismerőseitől, barátaitól, azt én is átéltem, és meglátszott a kapcsolataimon, meglátszik mind a mai napig egyébként. Sokszor választjuk inkább azt, hogy írogatunk egymásnak, és nem találkozunk. Ebben én is hibás vagyok, mert én is hajlamos vagyok erre. Úgyhogy a barátaimnak sokszor engem kell rugdosni arra, hogy ez most már nem a Covid időszak, lehet találkozni, és kellene is. De érzem a hatását mind a mai napig, és nem feltétlenül volt jó, úgyhogy szerintem ezt még dolgozzuk fel, akár egy egész társadalomként.
Ez így van valószínűleg, igen, mert szerintem szinte mindenki érzi. És a regényben miért pont a 80-es éveket választottad? Van ennek valami személyes oka, vagy mondjuk ez tűnt olyannak, ami az online tértől az első időszak, ami még idegen?
Én nagyon szeretem a 80-as évek időszakát, akár a zenét, akár... Jó, hát nem feltétlenül a magyar kultúrát, de mondjuk az amerikai 80-as évek az nagyon közel áll hozzám, de egyébként számomra érdekes a magyar 80-as évek is történelmi távlatból. Természetesen akkor sem volt tökéletes az élet, minden kornak megvannak a problémái, de úgy gondoltam, hogy a fiatalok, akár a kulturális hatások, akár egy-egy sorozat, vagy épp zene átdolgozás miatt talán idealizálhatják akár a 80-as éveket, akár mostanában a 90-es vagy korai 2000-es éveket. És szerettem volna egyrészt bemutatni azt, hogy milyen volt az élet tényleg telefon nélkül. Másrészt viszont azt is, hogy akkoriban is hatalmas küzdelmek voltak, és olyan dolgok, amikre például az ember mostanában nem is gondolna. Akár ilyen lehet az, hogy elérni valakit nagyon nehéz volt telefon nélkül, és a szereplők megtapasztalják azt, hogy probléma adódik, és nem csak a zsebükből veszik elő a telefont, hogy szóljanak. Úgyhogy hát az árnyaldalait meg az előnyeit is igyekeztem bemutatni ennek a kornak.
Egyébként, amikor írásról beszélünk, vagy írással kapcsolatos dolgokról beszélünk bárkivel, aki nem foglalkozik vele, csak kívülállóként nézi, akkor általában bele se gondolnak, hogyha az ember akár a 80-es évekről, akár bármelyik korról annak megfelelően akar írni, az mekkora kutatást igényel.
Hú, nagyon sokat. Olyan oldalaknak néztem utána, olyan termékeknek, hogy még a márkák abban az évben jöttek ki, létezette már akkor az a típusú rádió, jégkrém, márka, stb., hogy nagyon-nagyon fárasztó volt, és egyébként én átnézettem a mögöttem a jövőt olyan szerzőtársammal, aki szintén a 80-as évekről ír regényt, és írt is korábban, úgyhogy ebben kaptam azért segítséget, de attól még megmaradt a bizonytalanság, még a szerkesztési fázisban is, hogy tényleg stimmelt ez, valóban lehetette ez így, de olyan visszajelzéseket kapok egyébként akár nagymamáktól is, akik már megélték ezt.
Aktívak voltak a 80-es
és emlékeznek is rá, hogy szerintük hiteles lett. Úgyhogy ennek nagyon örülök.
És itt van nálam ugye a harmadik könyved, ez a legfrissebb, az Írósuli, ami azt feltételezi, hogy több rész lesz belőle, hiszen itt az elején van egy egyes.
Igen, ez az Írósuli sorozatnak az első része. Idén jött ki a Könyvek Városa, és hát remélhetőleg hamarosan meg is jelenik a második. Ez az írás körül forgó, szintén fantazi ifjúsági kötet első állomása. Szintén egyébként itt is valamilyen ismeretterjesztési szándék vezérelt. Nem is feltétlenül a kulturális vonatkozás, hanem a könyveknek, vagy a mögöttük rejlő évezredes tudásnak az átadása. De szerintem ez egyébként a címben is benne van, vagy sejthető.
Igen, benne van, de ha valaki nem olvas bele, mondjuk, vagy nem kezdi el még olvasni, akkor nem biztos, hogy gondolja, hogy mennyire átgondoltan, és őszintén megmondom a hallgatóknak, hogy én se tartok még sajnos ott, ahol szeretnék benne, körülbelül a 90. oldal lejárok most, de ez a 90. oldalig nekem azt megmutatta, hogy mennyire átgondoltan, mennyire jól találtad ki magát azt a világot, amit felépítettél. Tehát ahogy említetted, hogy tudást akarsz átadni, és hogy az összes névnek az mind az írással kapcsolatos. Mindegy, hogy az női név, férfi név, szereplő egyáltalán, vagy egy kávéház, vagy egy város. Minden kapcsolódik az íráshoz. Tehát ha valaki csak annyit csinál, hogy a Google-be beírja azt az adott szót, akkor már is belevezhet abba, hogy mekkora tudás az, ami a könyvekről is létezik. Nem csak a könyvekben, hanem a könyvekről is.
Egy egész füzetet írtam tele ilyen névötletekkel, meg a jelentésükkel. Külön vezetnem kellett már egy Word dokumentumban, hogy ez a név ezt jelenti, mert nem kimondottam magyar nevek, hanem inkább valamilyen általában latin fordításban szerepelnek ezek a könyves kifejezések. És ami külön érdekes, hogy a könyvtár szak ebben nagyon sokat segített, hiszen ott külön szótár volt kigyűjtve ezeknek a kifejezéseknek, úgyhogy onnan szedtem.
Nekem nagyon tetszik, ahogy felépítetted a teret is, tehát magát a világot, ahová eljutnak, ugye a párhuzamos univerzumot. Nem akarok nagyon spoilerezni, de hogy ugye találkozunk benne múzsával. És igen, ez volt az első, ami érdekelt valami, hogy miért pont a történetírás. Tehát, hogy ugye az embereknek azt mondjuk, hogy múzsa, lehet, hogy mászik besét, hogy egyébként Tália is az, nem véletlenül arról lesz színház elnevezve, hiszen tudjuk, hogy a komédiának a múzsáját. És ugyanígy, ugye még az Erátót talán tudják, és akkor ezzel itt szerintem be is fejeztük a sort.
Igen, általában ők szoktak a híresebb múzsák lenni. Clelio, aki szerepel a történetben, ugye a hőstörténetek történetírás múzsája, egyrészt adta magát a történetben, másrészt hatalmas szerepe lesz még. Ő a történetben egyfajta közvetítőként jelenhet meg az írók mágikus világa, illetve az ihlettel megáldott emberek között. De majd, ahogy haladunk előre a kötetekben, látni fogjuk, hogy ő ennél egy kicsit fontosabb szerepet szám magának.
Na, kíváncsian várjuk majd akkor, hogy hogy is lesz. A másik, amit még kérdezni akartam, hogy amikor elkezdted írni, akkor tudtad már előre, hogy olyan hosszú történet lesz, hogy több rész lesz belőle, vagy így folyamatosan alakult, ahogy jött az ihlet?
Tudtam, hogy ez egy nagyon hosszú történet lesz ahhoz, hogy egy kötetbe beleférjen. Már úgy szoktam dolgozni, hogy először a vázlatokat megírom magamnak előre a kis füzetembe, és ott csak nagy vonalakban vázolom a cselekményt, kivel mi történik, ez a rész ide fog kifutni, ez lesz a fő konfliktus, így oldódik meg, és már akkor elég hosszú volt, nem azért, mert terjengősen írtam, hanem mert tényleg annyi minden történik benne. Úgyhogy magamnak elejére részekre is szedtem, hogy itt lesz vége az elsőnek, itt kezdődik a második, és hát úgy tűnik, hogy három részben lesz meg ez. Úgy van a vázlat szerint, illetve úgy is írtam meg, már a harmadik rész is le van adva a kiadónak. Úgyhogy ebből a szempontból előre dolgoztam, illetve kiegészítő készült még hozzá, de az utólag az kisebb novella, ami ingyenesen elérhető.
Viszont az azt jelenti, hogy akkor gyorsan írsz, vagy ezt csak én gondolom így, mert ezért ez is egy közel 300 fölött, igen, majdnem 400 oldalas könyv van itt a kezembe.
Igen, a többi az lehet, hogy még hosszabb lesz. Évek munkája van benne egyébként. Az ötlet maga az 2020-ban jött, hát volt időm gondolkodni a Covid idő alatt, akkor kezdtem el ezt a kis füzetecskét megtölteni a könyves kifejezésekkel, illetve azzal, amit az ihlet adott, tehát a történet ötletével, és talán 21 volt az, amikor megírtam az első részt, aztán azt átdolgoztam 22-ben. Egy kedves szerkesztő barátnőm segítségével sikerült olyan logikai hibákat, illetve világépítési kérdéseket feloldani, amikre egyedül egyébként nem jöttem volna rá, úgyhogy ez is az írás tanulásának a folyamata. És utána írtam meg a második, illetve a harmadik részt. A második részt azt már akkor adtam le, amikor a kiadóval tárgyaltunk az első részről. Azt beszéltük, hogy az első rész mellé ők kíváncsiak a másodikra is, és amikor elküldtem nekik a másodikat, utána mondták azt, hogy jó, akkor ezt kiadjuk.
És akkor bejön a harmadik is náluk.
Igen.
Említetted azt is, hogy novellákat szeretnél majd írni esetleg valamikor.
Novellás kötetek vannak a fejemben, de mindig csak tervezem. Minden egyes évben felírom magamnak, hogy ezt jó lenne megcsinálni. Az idén egy pár novellát írtam már, és mindig csak egy-kettő az, amit sikerül megvalósítanom évente, de az idén még az írósulinak is sikerült egy kiegészítő novellát megírnom. Az tényleg váratlan volt, arra nem számítottam, az az ihlet munkája. Ami ezt a novellás kötetet, vagy novellás köteteket illeti, azok teljesen más, milyenek nem kapcsolódnak korábbi írásaimhoz, azok kis különálló, rövid egypercesek lennének, és akkor ebből egy nagy csokorral összegyűjtve egy önálló kötetet képzeltem el. Hát egyelőre még szerintem a távoli tervek között szerepel, mert nincs konkrét ötletem hozzá.
Uh-huh. És világát tekintve az maradna ugyanígy fantasy környezetben, vagy esetleg az is teljesen más lenne?
Novellák terén szoktam realistát is írni, illetve fantazikat is, bár azok mindig hosszabbra sikerülnek, nem sikerül beleférni ott az egyperces kategóriába, úgyhogy szerintem azok maradnak a realista talajon.
Köszönöm szépen, hogy bejöttél hozzánk, és további sok sikert kívánok az írásban is, meg a tanításban is, hogyha folytatod majd.
Köszönöm szépen!
Kedves hallgatóink, megismételtük Aux Eliza Egri íróval készült műsorunkat, akinek novelláiból hamarosan rádiónk is műsorra tűz néhányat. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes rádiózást kíván a szerkesztő Somosvári Eszter Anna nevében is a bemondó Klész Beáta.
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. Számos új, az esélyegyenlőséget támogató fejlesztés indult el az egyetemen. Ennek kapcsán beszélgettünk dr. Jászi Éva egyetemi docenssel, az Esélyegyenlőségi Bizottság elnökével, valamint Bertyák Bence esélyegyenlőségi referenssel. Mindezelőtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
40 újonnan érkezett külföldi hallgató vett részt a Nemzetközi Stratégiai és Kapcsolatfejlesztési Osztály által február 19-én megrendezett Orientation Day című programon, amelynek során hasznos információkat kaptak, és lehetőség nyílt egymás és az intézmény megismerésére. Bócos Erika, a Nemzetközi Hallgatói és Szolgáltatói Iroda vezetője ismertette az egyetem és a város nyújtotta kulturális, sport és egyéb szociális lehetőségeket. Beszédében kiemelte a mentális egészség fontosságát is, hiszen a külföldre költözés különböző kihívásokkal járhat. A Nemzetközi Hallgatói és Szolgáltatói Iroda közösen a Hallgatói Támogatási és Szolgáltatási Központtal, az Eszterházi Mentorhálózattal és a Hallgatói Önkormányzattal, a mentális egészségügyi tanácsadással és számos közösségi programmal segítik a fiatalok beilleszkedését, alkalmazkodását új környezetükhöz. A nemzetközi hallgatók továbbá hasznos információkat kaptak magyarországi tartózkodásukra és egyetemi tanulmányaikra vonatkozóan. A rendezvényen részt vettek az idegen nyelvi képző és szolgáltató központ kollégái is, ahol ismertették a külföldi hallgatóknak szóló nyelvi és kulturális kurzusokat, programokat. A külföldi hallgatók megismerkedhettek a kijelölt mentoraikkal is, akik a fél év során segítik majd őket a beilleszkedésben, az intézményben való eligazodásban és általános ügyeik intézésében. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Ismét intézményünk adott otthont a 13. ICAI International Conference on Applied Informatics nemzetközi konferenciának 2026. február 19 és 21 között. A konferenciát három évente szervezik közösen az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Informatikai Kar, Matematikai és Informatikai Intézete, valamint a Debreceni Egyetem. A résztvevőket dr. Juhász Tibor, egyetemünk tudományos rektorhelyettese köszöntötte, aki beszédében felidézte a konferencia több évtizedes múltját, kiemeltképpen Csőke Lajos, az akkori számítástechnika tanszék vezetőjének célkitűzéseit és szervező munkáját. Sütő József, a Debreceni és az Egri Egyetem docense, beszédében összegezte a konferencia változásait és szereplőit az évek során. Hozzátette, kevés adat maradt fent a korábbi konferenciákról, ami viszont állandó, hogy mindig Egerben rendezik. Végül pedig dr. Kusper Gábor, az EKE Matematikai és Informatikai Intézetének egyetemi docense szólt a jelenlévőkhöz. A konferencia egyik célkitűzése, hogy teret adjon a fiataloknak ötleteik bemutatására és a közös eszmecserére. A konferencia első szekciójában elsőként dr. Király Sándor, az EKE információtechnológiai tanszékének vezetője beszélt a hazai programozás-oktatás korszakairól különböző oktatási intézményekben, kiemelve a Nemes Tihamér online programozási versenyt és annak fejlődését. Az utolsó korszak kapcsán az előadó felhívta a figyelmet a mesterséges intelligencia szerepére a programozás-oktatásban és összevetette az EMI és az oktató munkáját. Őt követte a Debreceni Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára, dr. Gál Zoltán, aki előadásában általános technológiai és kritikus szempontból vizsgálta a nemföldi hálózatokat. Bemutatója során szemléltette az NTN részeit, pályáit és időszakait. A nap további részében a résztvevők három szekcióban hallgathattak előadásokat, többek között az oktatás, a számítógépes hálózatok, a felhőszolgáltatások, a mesterséges intelligencia és az alkalmazott matematika témakörökhöz kapcsolódva. Az eseményre több mint 100-an regisztráltak, legtöbben magyarországi intézményekből, de érkeztek szakemberek az Egyesült Arab Emírségekből is. A háromnapos konferencia második napján az ICAI megálmodójáról, dr. Csőke Lajosról emlékeztek meg a jelenlévők a C-épület aulájában, ahol emléktáblát avattak a néhai tanszékvezető tiszteletére. Dr. Csőke Lajost dr. Liptai Kálmán egyetemi docens méltatta, aki kezdetben pedagógiai szakértelméről beszélt. Úgy fogalmazott, akihez odafordult, annak odaajándékozta egész figyelmét. Segített, ahogy tudott. Ez volt a lelkébe kódolva. Az egyetem híreit Balázs Bálinttól hallották.
Lícómikrónika. Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Az egyetemnek nagyon fontos az esélyegyenlőség. Mielőtt még rátérnénk az itt felsorolt újdonságokra, eddig mivel segítette az esélyegyenlőséget az egyetem? Milyen kezdeményezésekkel?
Hát elég régóta segíti az egyetem a fogyatékos hallgatókat. Hát a törvény által előírt minden juttatást, méltányosságot, kedvezményt azt biztosítjuk a hallgatóknak, ha ők ezt igénylik. Ebbe elsősorban ugye a tanulmányaikat segítő kedvezmények tartoznak bele, tehát például plusz időt kaphatnak, vagy részleges könnyítéseket, nagyon indokolt esetben esetleg mentesítést bizonyos tantárgy részek teljesítése alól. Tehát eddig többnyire ezek működtek, legalábbis az elmúlt 5-6 évben.
Illetve lehetőség van esélyegyenlőségi tanácsadásra is, ha jól tudom, és hogyha jól tudom, akkor a hallgatók ezzel hozzá szoktak fordulni, Bence, igaz?
Így van, ugye én amikor ide kerültem kollégaként az egyetemre, akkor pont ez volt Évának is az egyik ilyen jó kérése vagy célja, hogy ugye amikor ő mondjuk elfoglalt az oktatói tevékenysége miatt, vagy egyéb okokból, akkor ugye én a HTSK-ban kint ülök az ügyfélfogadási térben, és így gyakorlatilag a hallgatók azok megtalálnak, tudnak kérdezni. Az én végzettségem az nem gyógypedagógiai területhez kapcsolódik, hanem inkább projektmenedzseri szakterülethez mondanám. Ezért, hogyha olyan speciális kérdésük van, ami mondjuk tényleg gyógypedagógia vagy szakmai kérdés, akkor mindenféleképpen elnökasszonyhoz szoktam őket irányítani, de hogyha csak tájékoztató vagy információ jellegű kérdésük van, akkor abban nagyon szívesen tudok nekik segíteni, vagy megmondani azt, hogy ki az, akit keressenek a kérdésükkel kapcsolatban, kihez tudnak fordulni, vagy konkrét választ is tudunk adni a kérdésükre, főleg úgy, hogy ugye a pultban akár kollégiummal kapcsolatos kérdéseket is fel tudnak tenni, mert ott ül olyan kollégám is, vagy akár ösztöndíjakkal kapcsolatban, és akkor így összeérnek a fonalak.
És már ösztöndíjak, akkor mielőtt rátérnénk erre az új ösztöndíjra, milyen ösztöndíj lehetőségek voltak korábban a fogyatékos hallgatóknak?
Hát nem sok. Erről talán Éva tudna egy-két szót mondani. Amikor hallgató voltam, akkor volt, én éltem is vele, de aztán, hogy elkerültem, hogy akkor volt-e, vagy még azt megelőzően, azt nem tudom.
Hát tulajdonképpen én ezzel a területtel már a 2000-es évek elejétől foglalkozom egy pár éves megszakítással, először mint kari koordinátor, utána pedig a főiskola, majd az egyetem fogyatékos ügyi koordinátoraként. Ami Bence is említett, az fél évenként egyfajta támogatás volt. Tehát nem nevezném ösztöndíjnak, hanem eszközre vagy bármilyen szolgáltatásra pályázhattak a hallgatók, nagyjából összeghatár nélkül, tehát valóban azt mérlegeltük, hogy kinek milyen szükséglete van, mi az, ami segítheti az ő tanulmányait. És ennek volt egy időszaka, amikor írásba beadták a hallgatók, a Esélyegyenlőségi Bizottság mérlegelte, döntöttünk, és ez így működött, tehát ebbe belefért a konditerembérlet, a speciális gyógymasszázs, vagy volt, aki például minden fél évben fénymásoló papírt vásárolt, mert neki rendszeresen erre volt szüksége.
És miben tér el ez az új ösztöndíj? Itt kipályázhat, milyen összegre?
Ugye alapvetően abból indultunk ki, ami már régebben volt, viszont próbáltunk korlátokat meghatározni, hogy jobban tudjuk mérlegelni azt, hogy valóban mindenki a rászabott eszközt vagy szolgáltatást kapja meg, illetve egy költséghatárt is beállítottunk. Gyakorlatilag azt határoztuk meg, hogy a tanulmányait segítő szolgáltatások vagy eszközöket tudnak pályázni. Itt abban van talán eltérés, hogy próbáljuk célzottan elérni azt, hogy a hallgató tényleg maga tudja elmondani azt, hogy mire van szüksége, ne egy listából kelljen mondjuk kiválasztania. Érdekes, hogy átlagemberként mondjuk bele se gondolnánk, hogy akár az is egy nagy segítség lehet egy speciális szükségletű hallgatónak, hogy mondjuk a hallókészülékéhez plusz egy akkumulátort vesz, vagy valakinek, hogy mondjuk egy felolvasó program előfizetést, de van olyan is, akinek mondjuk lehet, hogy egy a mozgását segítő szék, vagy kerekes szék, vagy olyan eszközre van igénye, amivel egyáltalán azt tudja elérni, hogy bejárjon az egyetemre, és feltétlen az, hogy a tanulmányait tudja végezni. Úgyhogy ennek az ösztöndíjnak most egy 50 000 forint per fél év a költségkerete. Nyilván ez a maximális, tehát hogyha valakinek kevesebb kell, akkor kevesebbet igényel, és akkor erről a végén a bizottság dönt, hogy melyik hallgató az, mérlegelve azt, hogy a szakjához, az állapotához mérten, az, amit igényelt, az összhangban van-e.
Jelenleg hány speciális igényű hallgató tanul az egyetemünkön?
Hát 100 és 120 közötti a létszám, ami érdekes módon változhat is, mert mi azon kevés egyetemek közé tartozunk, akik nem zárják le a regisztrációs időszakot mondjuk szeptember utolsó napjával, tehát akár évközben is lehetőséget biztosítunk hallgatóknak, akik főleg amikor mondjuk első évesek és egy vagy most már eltelt majdnem két hónap, ma másfél, ugye, mióta ide járnak, és most gondolják meg azt, hogy tényleg szükségük lenne valami támogatásra, mert egyébként nem kötelező ez bevallani, nem kötelező regisztrálniuk, de mindig erre biztatjuk a hallgatókat, hogy tegyék ezt meg, és én nagyon sokszor kérem is őket arra, hogy akár személyesen is üljenek le velem, tehát úgy beszéljük meg, tehát én, mint gyógypedagógus szakember tudok velük ezekről a kérdésekről is beszélni, hogy eddig milyen kedvezményeket kaptak, mit igényeltek, mit szeretnének azok közül, ugye azt próbáljuk összeigazítani az adott szakkal, az egyetemi követelményekkel.
Nem tudom, ez így mennyire felmérhető, de arra lennék kíváncsi, hogy mely épületek, amiket leginkább a speciális igényű hallgatók használnak, ha lehet ezt így meghatározni.
Alapvetően ilyen statisztikánk még nincsen. Azt látjuk, hogy visszatérve még egy-két mondat erejéig a hallgatói létszámra, hogy javarészt a levelezősök esetében olyan hallgatókról beszélhetünk, akik mozgásukban korlátozottak mondjuk, és a sors fintora, hogy eddigi tapasztalataink alapján a legtöbb esetben nekik az Almagyar Dombi kollégium környékén lévő épületekben vannak óráik. Oda már alapvetően a feljutás is ugye egy nehézkés eset, illetve problémával szembesülnek ezek a hallgatók, akiknek ott van órái. De ugyanígy a B-épület és a Líceum is elég közkedvelt órák tekintetében. Inkább azt a kérdést tenném fel, hogy onnan közelíteném meg a témát, hogy melyik épületek azok, ahova mondjuk be is tudnak menni ezek a hallgatók bármilyen nehézség nélkül. Ilyenből kevesebb van sajnos egyelőre, vagy pedig valamilyen alternatív megoldással tudják megközelíteni ezeket az épületeket.
És hát ezért is van szükség a B-épületnek a felújítására és akadálymentesítésére. Mesélnének erről, hogy mit újítanak fel, és miért is van erre szükség?
A B-épület esetében egy mozgássérült parkoló kerül majd kialakításra, illetve egy rámpával, ami a főbejáratot és a parkoló részt fogja összekötni. Eddig az én esetem, vagy a számomra ez nem is volt ismert, de hogy ott régebben úgy oldódott meg ez a kérdés, hogyha valakinek mondjuk kerekesszékkel kellett bemenni az épületébe, hogy a hátsó bejáratot tudta használni. És nyilván ez kicsit komfortosabb, hogy akkor, hogyha olyan autóval érkezik esetleg a hallgató, vagy hozzák, akkor gyakorlatilag egyből a főbejáratot meg fogja tudni közelíteni, illetve nyilván jogszabály szerint is ez a legelfogadottabb megoldás, a legkompatibilisebb. Ugyanilyen szempontból lesz fejlesztés a hegyen a D-épületnél is, hogy a hallgatók, akiknek erre szükségük van, könnyebben meg tudják közelíteni az épület főbejáratát. Azonban én megjegyezném, hogy nem feltétlen a mozgásában korlátozott személyek számára lesz egy nagy segítség ez, hanem például idősebb oktatók, vendégoktatók, professzorok esetében is hasznos lehet mondjuk egy konferencia esetén, hogyha könnyebben el tudják érni a célukat.
És ezzel meg tudjuk azt is valósítani, hogy mind a két épület főbejárata lesz akadálymentesítve, hiszen ugye ez lenne az akadálymentesítés lényege, hogy az érintett emberek ugyanott tudjanak bemenni, tehát nem egy elkülönített, bonyolult, megközelíthető bejáraton, mint amit említett Bence, hogy a B-épületnél, tehát az külön ki kellett nyitni, sőt volt olyan időszak, amikor a büfén keresztül tudott kerekesszékes hallgató bejutni a B-épületbe, bár már ott bent ugye akadálymentesített, hogy ugyanilyen az érsekert épület, hogy az is azért kicsit hosszadalmas volt annak a megoldása, hogy bár az épület akadálymentesített már belül, de hogy a kapu, hogy ott be tudjon menni, tehát a kamera kellett, csengő kellett, de ez is most már azért több éve, hogy jól működik.
És a harmadik fejlesztés, amiről még nem beszéltünk, a hallássérülteket segíti. Erről mesélnének, hogyan kell ezt elképzelni, és mivel segíti ez a hallgatókat, vagy hogyan?
Ez elsősorban a hallássérült hallgatók számára olyan helyzetekben jelent majd segítséget, ahol mondjuk vagy nagy előadó van, és hogy ne kelljen neki emiatt mindig közel ülni az előadóhoz, vagy olyan oktatási helyzetekben, amikor mondjuk ő nem látja az oktató arcát, tehát például egy laborgyakorlatnál, ahol vagy takarásban van a hallgató, vagy háttal ül éppen, tehát de ez bármilyen más oktatási helyzetben előfordulhat egy csoportmunkánál, tehát ő az oktatón tulajdonképpen csak egy ilyen kis mikrofon van, és ugye ezt a szerkezetet kell egyszerűen bekapcsolni, tehát ez senkit nem zavar, és csak az adott hallgató számára fogja ugye a hallókészülékén felhangosítani az, amit az oktató mond.
És ezek helyileg hol lesznek elérhetőek, vagy ha már elérhetőek?
Ugye most alapvetően az egyes épületeknek a portaszolgálataim vannak kihelyezve, tehát gyakorlatilag ilyen kettős funkciót töltenek be, hogy amikor mondjuk nem igényli hallgató, hogy előadásra elvigye magával, vagy az oktatója elkéri ezt az eszközt, akkor ezek a portán megtalálhatóak, és gyakorlatilag bárki számára nem is feltétlen kell, hogy hallgató legyen mondjuk a B épületben egy a hotelbe érkező idősebb személy is, információhoz tud jutni azáltal, hogy a portából kiszűrődő hangot ugye felerősíti ez az eszköz. Úgyhogy majdnem azt mondanám, hogy az összes épületünkben megtalálható, talán egy-kettő kivételével. Azok az épületek, ahol ezeket nem helyeztük, vagy ahova most nem jutottak, ott úgy ítéltük meg, hogy például a portaszolgálat az egy nyitott térben van, tehát nem akadályozza semmilyen fizikai építmény a hangterjedését, vagy nem rendelkezik mondjuk olyan nagy előadóval, vagy nem tudunk arról, hogy ott hallássérült hallgatónak rendszeresen mondjuk órája lenne.
És még egy új kezdeményezésünk van, amit még nem is említettünk, hogy ami szintén minden épületet érint, akadálymentesített padokat is beszereztünk, amiket ugye most már szeptemberben mindegyik épületünkben 5 darab ilyen egyszemélyes pad van, tehát ami gurítható, magassága emelhető, az asztallap dönthető. Ugye ezt mi elsősorban olyan hallgatók számára gondoltuk, akik mondjuk kerekesszékben ülnek, és ők nem tudnak a padhoz minden esetben kényelmesen odaférni, tehát hogy megint ne kelljen a szélén ülnie, tehát ugyanúgy be tud sorolni a többi hallgató közé. De ez a pad, ez mobil, de használhatják például kismamák, akik például olyan termekben, ahol írólap van csak a széken, amit nagyon nem szeretnek a hallgatók, én meg is értem, mert kicsi is, tehát hogy például ő nem fér már kényelmesen, vagy a balkezes hallgatók, mert hogy nincsenek balkezes ilyen írólapos széken. Én pár éve futottam kört ilyen ügybe, hogy látom én is az óráimon, hogy nagyon sok balkezes hallgató küzd ezeken a székeken, tehát ő odahúzhatja ezt a padot. Általában a legnagyobb előadótermekbe helyeztük el, de erről is lesz hamarosan egy olyan tájékoztató tábla a portákon, hogy hol található meg, és a hallgatók saját igényük szerint ezt az épületbe könnyű is ráadásul, tehát ezt használhatják.
Ezek mind remek kezdeményezések. Mik vannak még tervben a későbbiekben?
Hát az egyik ilyen régebben elindult folyamat, vagy inkább úgy mondanám, hogy mikor ide kerültem, ez volt az első projekt, amiben így belevágtam a fejszémet, hogy a Líceumnak a teremtáblázását azt újítsuk föl, mert mikor saját tapasztalatból kiindulva, amikor én voltam hallgató, sokszor attól féltem, hogy itt a Líceumban nem fogom megtalálni a termet, ahol órám lenne, mert túl magasan van a tábla, nem olvasható, és volt is rá mintánk, hogy miért szeretnénk, miért gondoltunk ki. Ezek QR-kóddal ellátott teremtáblák lennének majd egyszer, hogyha a projekt megvalósul. Gyakorlatilag ezáltal be tudják olvasni telefonnal például a látássérült hallgatók, és egy felolvasott hang elmondaná azt, hogy azon a táblán milyen teremszám szerepel, vagy éppen abban az irodában kik találhatóak, illetve olyan betűtípussal és színnel és formátummal lennének ezek ellátva, hogy jól olvashatóak legyenek, illetve olyan magasságban, hogy mondjuk a kerekesszékkel érkező hallgatók is kényelmesen tudják olvasni, tehát ne kelljen a fejüket nagyon megerőlteni, vagy olyan pozícióba emelni, ahol ez már kényelmetlen nekik. Ezen felül apróságnak tűnik, de például a Líceum bejáratánál lévő kapucsengőt is lejjebb szeretnénk helyeztetni, hogy az könnyen elérhető legyen, illetve mindig a Líceummal szoktam példálózni, hogy pont ez az egyik olyan épületünk, ahol a bejutás is már maga körülményes, mert hogyha be is tud jönni a hallgató, a nagy fajtó, mondjuk főleg a mozgásában korlátozott hallgatókra kell itt gondolni, a nagy fajtón, akkor utána szembesül azzal, hogy az üvegajtó, ami egyébként számomra is nagyon rosszul látható, hogy mikor van nyitva, csukva, az ugye kifele nyílik. Tehát egy második akadályon is át kell magát küzdeni, na és akkor utána megérkezik, már a mobil rámpákat itt a felszinti folyosón ugye azt már tudja használni, úgyhogy innentől kezdve már el tud boldogulni, de ezek olyan apró dolgok, hogy mondjuk a csengőt csak lejjebb kell helyezni, az üvegajtóra csak akár egy jól megtervezett eszterházis szallagot kiragasztva vagy belegravírozva már ugye láthatóbbá válik akár az ajtónak a jelenléte. Ami még tervben van, és most egy jó ideje kicsit parkolópályán van, mert mindig jött valami priorizáltabb feladat, vagy segítség, amelyet tudunk segíteni a rászoruló hallgatóknak. Ez egy esélyegyenlőségi workshop, ahol gyakorlatilag elnökasszony előadását követően olyan előadássorozatok vannak tervben, ahol az egyes fogyatékossággal élő embereknek a területeit mutatják be. Egyrészről szakemberek, tehát mondjuk látássérült egyesülettől érkeznek szakemberek, az autizmus alapítványtól, a hallássérültektől, akkor a segítőkutyás alapítványtól, és ott egy szakmaibb oldalról kapnak felvilágosítást az érdeklődők, akár oktatók, akár hallgatók, akár egyetemi dolgozók, egy másik alkalommal pedig azzal a fogyatékossággal élő személy tudja bemutatni az élet útját, hogy egy inspiráló jelleggel, illetve egy ilyen közelítő mechanizmussal lássák azt a résztvevők, hogy miket lehet elérni ezzel az állapottal. Úgyhogy vannak tervben ilyen projektek is, van egy eszközbeszerzési vagy egy eszközbérlési rendszerünk is, amit még egy picit meg kell csiszolni egy-két helyen, hogy tökéletes legyen. Itt laptopokat, diktafont és nagyítót tudnak majd bérelni a hallgatók, akik erre jogosultak lesznek, illetve ha jól emlékszem, akkor a lépcsőknek a taktilissával történő megfestése, ellátása is a közeljövőben meg fog valósulni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak, és nagyon sok erőt, kitartást kívánok ezekhez a célok megvalósításához.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.